Szeretett testvéreim, a húsvéti evangéliumot, örömüzenetet olvasom nektek a Máté írása szerinti evangélium 16. részének első 8 verséből, tiszteletünk jeléül fennállva hallgassuk az igét. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Márta, Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratából? Amint felnézték, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt, íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Eddig a felolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Márk evangéliuma a legősibb írott összefoglalása Jézus feltámadás történetének, a húsvéti örömhírnek. Márk az ő saját evangéliumához hűen írja le magát a feltámadást is. Márk evangéliumában az egész könyvben azt látjuk, hogy ő nagyon hirtelenül, váratlanul betör az Isten országa, és történnek az események egyik a másik után. Márk evangéliumának a kedvenc kifejezése, hogy azonnal, rögtön, ilyen sürgetéssel van előadva minden, és azt gondolom, hogy ez a meglepetés, ez leginkább itt csúcsosodik ki, és mutatkozik meg a feltámadáskor, és ha föltesszük a kérdést, hogy Jézus miért nincs ott a sírba, akkor erre a Márk evangéliuma szellemében az a válasz, hogy mert ennél neki sokkal sürgetőbb dolga van, mint hogy a saját sírboltjában vagy amellett ücsörögjön, és várja, hogy hozzá menjenek látogatóba, hanem ő ott van a világban, és cselekszik, és szabadon végzi az ő munkáját, mint feltámadott úr tovább. A tanítványok, és ez is a Márka evangélium a jellegzetessége, erre pedig soha nem megfelelően reagálnak. Egyáltalán nem megfelelő a reakciójuk. Általában nem értik. Általában csak rettegésig, meg félelemig jutnak el. Még a többi evangéliumban, amikor felfedezik az üres sírt, akkor izgatottság, persze félelemmel vegyes, de izgatott öröm vesz rajtuk előtt, és gyorsan nem is tudják magukba tartani a hírt, szaladnak és mondják. Aztán ebből újabb szaladás és újabb hírmondás következik. Feltámadott az Úr. Vagy aztán imádó leborulás, könnyes ölelkezés a temetőbe, vagy tengerparti lakoma, vagy megbékélés követi a felfedezést. Itt annyit olvasunk, elfutottak a sírtól, mert remegés és rémület fogta el őket, és senkinek semmit sem mondtak el, mert féltek. Egyúttal ez azt is jelenti, hogy nincs valami nagyon megnyugtató befejezése itt az evangéliumnak. Azt tudnunk kell, hogy a két legrégebbi kódex, amelyik őrzi a több mint valószínűleg eredeti változatát az evangéliumnak, az egyiket a Sinai félszigeten, a Katalin kolostorban találták meg, az egy 4. századi irat, aztán pedig a Vatikánban őrzik a másikat, szintén 4. századi. Mind a kettő így ér véget, hiszen az evangélium persze folytatódik tovább, a 9-től a 20. versig, de a legtöbb Biblia ezt vagy zárójelbe teszi, vagy oda teszi, hogy ez a legrégebbi kéziratokban nem szerepel. Tehát itt ér véget, mert nem mertek szólni senkinek, mert féltek. Ráadásul, hogyha szó szerint szeretnénk lefordítani, valahogy így kéne visszaadni, nem mertek szólni senkinek, mert féltek, hogy? És itt vége szakad. mintha Márkot a felesége elhívta volna épp akkor, amikor az utolsó mondatokat írta, hogy gyere drágám, lefőtt a kávé, ígyuk meg, és aztán itt az evangélium félbeszakadt. Egyszer egy fiatal teológus hallgató kíváncsi volt, hogy ez hogy hat a valóságban, és megtanulta Márk evangéliumát fejből, egy kisebb színházteremben előadást rendezett ebből, és akkor jött a 16. rész 8. verse, nem mertek szólni senkinek, mert féltek. Ezek után kínos percek következtek, egyik lábáról a másik lábára állt, közönség kérdőn nézett, ő pedig ennyit tudott mondani, amen. Aztán jöhetett a taps. Miért mondom el mindezt? Azért, mert az evangélium azt a nyugtalanító kérdést veti föl, hogy lehet úgy hallani az evangéliumot, a Krisztus haláláról, föltámadásáról szóló jó hírt, hogy elmegyünk mellette, hogy értetlenül és érintetlenül hagy ez bennünket. Hogy olyanok lennénk, mint a Jézus példázatában a téren játszó gyerekeknek a két csoportja, akik nem tudtak sehogy se együtt játszani. Azt mondták, furuljáztunk nektek, de nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, de nem jajgattatok. Ugyanakkor úgy vélem, hogy ez a befejezetlenség, ez ígéret is. Ez azt jelenti, még semminek nincs vége, sőt, minden most kezdődött el. Él az Úr, föltámadt, és azt is ígéri az a fehér ruhás ifjút, hogy meg fogjátok látni őt. Menjetek Galileába, ő ott megy előttetek. Ezt az ígéretet a húsvétnak, ezt a mi értetlenségünk és félelmünk és remegésünk elleni ígéretét szeretném kibontani néhány írásjel segítségével. Először is arról szeretnék beszélni, hogy a feltámadásban az Isten vesszőt tett, és nem pontot. Egy Gracie Allen nevű amerikai színésznő mondta ezt egyszer, ahova az Isten vesszőt tett, oda te ne tegyél pontot. Hát ez lenne az első üzenetünk, itt kezdődik a húsvétnak a derengése. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy a feltámadásban Isten kettős pontot tett. A kettős pont azt jelenti, hogy valami következik ebből, ennek valami következménye van. A kettős pont azt jelenti, hogy a feltámadásnak személyes és konkrét következményei vannak a te életedre. És harmadszor arról szeretnék beszélni, hogy a feltámadásban fölkiáltó jelet tett az Isten, a feltámadás az felszólítás. Hirdesd a jó hírt az egész világnak. Ahova az Isten vesszőt tett, oda ne tegyél pontot. Ennek a történetnek valóban nincs a végén pont, mert a feltámadás történetét azt nem lehet lekerekíteni, az folytatásra hív. Ez nem hagy minket nyugton. Biztos mindannyian voltunk már úgy, hogy álmodtunk vagy valami nagyon szépet, vagy valami nagyon rosszat, és félbeszakadt az álom, és ott ültünk az ágyunk szélén, és valahogy próbáltuk ezt befejezni. Hát ez nem lehet, hogy ennek így van vége. A föltámadás is egy nyugtalanító hír, ami megzavar bennünket, ami félbeszakít bennünket, és elkezd velünk forogni először a világ, de aztán valami egészen új fölismerés következik belőle számunkra. Még egy érdekesség, hogy a bizonyos Vatikánban őrzött kódexben úgy ér véget a Márk evangéliuma, hogy úgy kell elképzelni, mint egy három oszlopból álló lapot, hogy a második oszlop közepénél befejeződik a mű, és marad ki másfél oszlop üresen. Ez azért figyelemre méltó, mert régen a papirusszal és a pergamennel takarékoskodtak, és általában nagy betűszőnyeg minden régi irat nem szokta kihagyni ennyi helyet. Valahogy a régiek is érezték, hogy itt ér véget az evangélium, de a folytatásnak következnie kell. És ahogy az egy ének, vagy egy sláger mondja azt, hogy folytatást azt velünk forgatják. Az a mi életünkben zajlik. A kihagyott üres sír azt jelenti, hogy Jézus cselekedetei folytatódnak. Hogy nem lehet rázárni semmilyen ajtót, nem lehet otthagyni, nem lehet bekerülni. Mindannyian ugyanannak a veszélynek vagyunk kitéve, hogy ez az élő Úr, ez beleszól az életünkre. A húsvét ezt is jelenti. Húsvét hajnalán az asszonyok azért mentek a sírhoz, hogy a temetési szertartás végére pontot tegyenek, hiszen nem tudták őt megkenni, bebalzsamozni, és erre húsvét reggelén akartak sort keríteni. De Jézus teste helyett az üres sírt találták, pont helyett vesszőt találtak. Húsvét bennünket is mindig ezzel fenyeget. Amikor például csak addig jutsz el egy-egy konfliktus helyzetbe, hogy jól megmondod a magadét a másiknak, talán éppen azt, hogy most legyen most már vége a kapcsolatunknak, hogy pontot tehessünk, vagy eleve föl sem vállaljuk, vagy vállalom, vagy vállalod a konfliktust, mert attól félsz, hogy abban csak belehalni lehet, de abból föltámadni nem. Az Isten azt mondja, nézd csak, az ott nem egy pont, az ott egy vessző. Ez a mondás, hogy ne tégy oda pontot, ahova az Isten vesszőt tett, hogy mondtam is, egy Gracie Ellen nevű színésznőtől, egy hollywoodi, jóhumorú, táncos, komikustól való, aki egyébként milyen istenhívő volt, és saját magára nézve mondta egyszer a férjének, drágám, próbálj megérteni, elvégre semmi nem lehetetlen. Ne add föl. Ahol azt mondtad, én már soha nem tudom megérteni a feleségemet. Nézd oda, ne pontot tegyél, hanem vesszőt. Minden kapcsolatban élőnek szól ez. Vagy lehet, hogy eltemetted egy csomó vágyadat, álmodat, vagy magadat is élve egy-egy helyzetben. Pedig az Isten szeretne azokkal, a te vágyaiddal, álmaiddal és te magaddal valamit kezdeni az ő dicsőségére. Ott lehet, hogy nem pont van, hanem vessző. Vagy lehet, hogy valami érthetetlen szenvedés miatt pontot tettél az Isten keresésednek a végére, azt mondtad, én nagyot csalódtam, kész, vége mindennek. Pedig lehet, hogy itt kezdődik el minden. A kérdés persze mindig az, hogy a pontot azt mi tettük, vagy az Isten tette. Persze teszünk mi bőven oda pontot, ahova az Isten vesszőt tesz, de most a húsvét pényében tegyük fel ezt a kérdést. Az életeinkben, ahol a pontokat tettünk, azt mondtuk, itt vége. Ezzel nem foglalkozunk tovább. Nem lehet, hogy ezt végig kell újra gondolnunk. Végig kell gondolnunk, újra értékelnünk akár a nézeteinket, egy-egy csoportról hozott ítéletalkotásunkat. Isten tette a pontot, vagy én tettem a pontot? És amikor vesszőt merünk tenni a Krisztus követve, akkor az a nehezebbik út. Amikor vesszőt merünk tenni egy-egy reménytelennek tűnő helyzetben, akkor ez nem arról szól, hogy mi nem ismerünk semmi lehetetlent, és mi szuperhőssé változtunk, akik nem ismernek semmi akadályt, hanem arról van szó, hogy még egy nehéz helyzetben is őrizzük a szívünkbe parazsló reménységet, és megyünk tovább. Amikor például szeretteinknek a sírjához megyünk, vagy onnan jövünk haza. És végső soron azt jelenti kitenni a veszőt, hogy saját magunkra nézve is, az örök életre, a föltámadásra nézve is, vonatkoztatjuk a föltámadás ígéretét. És itt jutunk el a kettős pontig. A föltámadás következménye az mindig személyes és konkrét. Nincs olyan húsvéti történet, még a Pál apostolét is beleértve, amikor ne egészülne ki, vagy nem ez lenne a csúcspontja a történetnek, hogy személyes találkozások történnek. Itt ez ígéret formájában van jelen. Menjetek előre, és Galileában meglátjátok őt. Ez valóban személyes és konkrét ígéret. Konkrét, mert egy konkrét helyet mond, Galileát. És személyes, mert itt hangzott el az elhívó szó. Az összes tanítványt itt hívta el Jézus. Itt mondta azt, hogy János, Jakab, András, Taddeus, Lévi. És folytathatjuk a sort. András, Attila, Marika, Betti, Ádám, Dávid, Katalin, Károly. És ha valaki úgy érzte, hogy kihagytam, ők a felnőtt konfirmandusok voltak, akiket felsoroltam. Galilea az az otthon, az a hely, ahol fölnőttek, ahol szép és fájdalmas emlékek vannak, ahol a nagy csalódások, örömök, gyász és szerelmek kapcsolódnak. Ez Galilea. És azt mondja Jézus, ott fogtok engem meglátni. És Galilea az a hely, ahol az evangélium hirdettetik. A Márk evangéliuma itt kezdődik jóformán. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az evangéliumot. Beteljesedett az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyétek az evangéliumot. Higgyetek az evangéliumban. Itt lehet őt meglátni. És megláthatod őt a mindennapi kenyérben, annak a megtörésében, és azt ígér, hogy megláthatod a saját életednek a megtörésében is, a szenvedéseidben, a betegségedben. Az elmúlt hétnek, ennek a nagy hétnek nagyon sok szép lelki élménye volt a számomra, és ezek közül egyet szeretnék kiemelni. Nagy hét szerdáján az óvodában voltunk hivatalosak, Edina és én, és egy lelki gyakorlatban kellett segítkeznünk. Tulajdonképpen ilyen lelki gyakorlati segédmunkások voltunk ott. A lelki gyakorlat lényege az volt, hogy az óvónők bekötött szemmel járhatták végig a szenvedés történetnek az állomásait jelképesen. Az egyik állomáson például megelevenedett az utolsó vacsora, másokon a Gecsemáné kerti vilasztás. Az utolsó állomás az Jézus halálát jelképezte. A résztvevők egy takaróra kellett, hogy lefeküdjenek, közben hallották az igéket, és miután elhelyezkedtek, először az egyik karjukat 90 fokba kihajtva oda tettük melléjük, és ekkor különös dolog történt, az óvónők többsége, tudva, hogy ez mit jelképez, a másik karját is magától oldalra tette. Aztán ez is kiderült ekkor, hogy ezek az emberek ráismernek erre a helyzetre. Ez Jézus története. Ez az ő története, és aztán persze, hogy ez az én történetem is, hogy ez a kettő, ez egy. Hogy ez a mi történetünk, amely elmondja, hogy ki is vagyunk igazán. És majd az út végén, amikor felállítottuk őket, levettük a szemükről a kendőt. Ez volt a feltámadás. De ez nagyon nagy prédikáció volt számomra, hogy ezek a kendők, ezek mind el voltak ázva. A végére már teljesen, a könnyektől. És ez a könnyes kendő prédikált, hogy bizony könnyes szemekkel lehet meglátni a megváltót. Hogy ott van az életünk állomásain. És aztán leginkább akkor sírtak, mikor meglátták, mikor levettük a kendőt. Galilea az, ahol a megváltás valóság az meglátható, meg ahol a megváltásra való rászorultságunk átérezhető. De Galilea nem csak a mi személyes életünk, hanem Galilea az egész világ, hiszen majd később a missziói parancs is így szól, hogy innen indulva menjetek el Jeruzsálembe, Samárián át, aztán föld végső határáig. Itt dobta bele Jézus a tó közepébe azt a követ, amely aztán hullámokat vetett. Azt gondolom, hogy a feltámadás első tanúi a nők, végül lehet, hogy mégiscsak megfelelően reagáltak, amikor megremegtek, amikor félni kezdtek, amikor elkezdett köröttük forogni a világ, és velük a világ, hiszen maga a világ fordult meg ezen az eseményen. Szédülni kezdtek és remegtek, mivel a maga a világ is megrendült és megfordult. Hiszen innentől kezdve mindenütt lehet vele találkozni. És mindenütt lehet és kell hirdetni az evangéliumot. Ez a húsvétból következő fölkiáltó jel. És ezzel a reménységgel imádkozunk most együtt a tető nélkül szírtemplomokba ünneplő keresztényekkel, és higgyük el, hogy ők is látják a megváltót. Mert ebben a helyzetben csak igazán mutatkozik meg az ő jelenléte, hogy ő ott tud lenni a nyomorúságban mi velünk. De reménységünk van arra is, hogy most éppen a borús jövőképpel küzdő Kárpát-medencei magyarság Kárpátalján és itt is megláthatja őt. A belga és francia városoknak a rettegő lakói megláthatják őt. De reménységünk van arra is, hogy a gyűlölettől elvakult fanatikusok is megláthatják őt, hiszen a keresztény teológia legnagyobb alakja, Pál apostol is pont ilyen volt. Egy vallási fanatikus, aki találkozott a föltámadott úrral. Megláthatja őt a mának az önimádó embere, a nyugati ember, de nem beszéljünk ilyen csúnyán nyugatról, mert mi is része vagyunk annak. Senki sincs biztonságban. Jézus szabadon van, és munkálkodik, és leginkább a nyomorúság közepette mutatja meg, hogy ő élő úr. Egy biztos, a keresztény egyház nem hallgathat, hirdessük, hogy Jézus megvált, Jézus megszabadít, Jézus helyreállít. Egykor majd a mindenség a maga megújított szépségébe fogja ezt hirdetni, de addig is ez a mi biztos reménységünk, és az a tapasztalatunk, hogy könnyes szemekkel láthatjuk már most a mindenség urát itt a jelen időben, és létrejöhet vele a találkozás, akár ma is, itt az úrasztalánál, amikor megtörik a kenyér. Még csak ez csak megsejtése is annak, ami következik. Mi azért kiáltsuk. Örömmel feltámadott az Úr, bizonnyal föltámadott, és hirdessük együtt, él az Úr. Amen.